Nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat, de ha megengeditek, akkor ismételten először a gyerekekhez szólnék. Kedves gyerekek, tudjátok, hogy a mi munkánk nagyon sok utazással jár, és amikor az embernek nincs autója vagy rossz, akkor a vonatközlekedésre kell hagyatkozzon, és miközben az autóvezetéssel úgy vagyunk, hogy hazafelé mindig gyorsabban megy az autó, valamilyen oknál fogva, nem tudom miért. A vonat pedig mindig lassabban megy. Ez nagyon nehéz elviselni, mert már régen szeretnénk otthon lenni, és a vonat hol ilyen, hol olyan oknál fogva mindig megáll valamiért, vagy lelassul. Szóval nagyon nehéz idegzetileg elviselni a hazautazást. Egy ilyen vonatos történetet szeretnék nektek elmondani. Utazik valaki a vonaton, és hogy ezeket a nehezen múló órákat valamivel agyonüssé, ezért beszélgetnek. A vonatokon különben nagyon jó kapcsolatok szoktak születni, emberek megnyílnak, barátságos gesztusokat tesznek. Na, két utas így egymásra talált. Elkezdtek beszélgetni, és az egyik megnyílva elmondta, hogy most hazafelé tart, és nagyon nehezen viseli, hogy a vonat ilyen lassú, mert alig várja már, hogy megérkezzenek arra az állomásról, majd leszáll, és reménysége szerint majd a szülei meg a rokonai fogadják. És miközben ezt így elmondta, könnybe lábadt a szeme, és elmondta ennek az utastársának azt, hogy tudja, kedves uram, nagyon régen nem voltam már otthon. Elmentem otthonról úgy, hogy mindent magam mögött hagytam, és barátok, ismerősök, szavára nem hallgató, elindultam a magam útján, és hát nagyon-nagyon sok probléma jelentkezett az életemben. Most is börtönből szabadultam, és éppen így tartok hazafelé, és megüzentem a szüleimnek és a rokonaimnak, hogyha nem szívesen fogadnak, és nem akarnak engem vállalni a későbbiekben, akkor arra a nagy diófára, amit a vonat sínek mellett található, arra a nagy diófára egy fehér kendőt rakjanak ki, ha szívesen fogadnak, és ne legyen a fán semmi, hogyha nekem tovább kell utaznom, mert nem látnak szívesen. Hát most már ez az utas is, akinek elmondta ez a fiatalember a maga vágyakozását, már ő is izgatottá vált, és nézte a fát, mert nem sokára a kanyar után majd feltűnik, hogy lesz-e rajta fehér kendő, vagy sem. A vonat bekanyarodik, és nem látszott a fa, a sok lepedőtől és a fehér kendők sokaságától, mert ugye ez üzenet volt ennek a fiatalembernek, hogy hazavárják. És tudjátok, hogy ez kire utal ez a történet. Hogy minket, embereket a Jóisten így vár haza. Nem látszik a fa a kendőktől, nem látszik a lepedőktől, mert annyira buzgó és forró vágyakozással szeretne bennünket viszont látni. És bár ami itt ma történik, abból valószínűleg még keveset értetek, de voltak éppen olyan, hogy itt is szó. Mi vagyunk azok a fiatal emberek, akik jöttünk valahonnan, és várjuk, hogy a fán megjelenjenek a fehér kendők. Majd, hogyha egy kicsit nagyobbak lesztek, remélem, még emlékeztek rá, és többet megértetek belőle. Jó Isten legyen veletek! Kedves testvéreim! János evangéliuma 17. fejezetéből szeretnék idézni, de nem az egységről szóló szakaszt, hanem itt a 4. verstől egy rövid gondolatot emelnék ki. Tehát János evangéliuma 17. fejezetének a 4. versétől. Akárhányszor elolvassa az ember a főpapi imát, mindig talál benne valami újat, valami egészen különlegeset, és számomra ezek a versek voltak éppen egyfajta különlegességet képviselnek. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nékem adtál. A tiéd voltak, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották.
nem tudok elvonatkoztatni a péntek esti alkalmaktól, mint tudjátok, hallottátok a hirdetésben, hogy péntek este a jellemépítésről beszélgetünk ott, hol többen vagyunk, hol kevesebben, inkább az utóbbi a jellemző. Minden esetre, akik ott vagyunk, nagyon sok áldást nyerünk az ige tanulmányozásából, és mi tudjátok, a dicsőség a Bibliában mindig a jellemre vonatkozik. És amikor Krisztus így az atyával ezt a bensőséges beszélgetést lefolytatja, akkor voltak éppen azt fogalmazza meg, hogy én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál. Ez egy héber paralelizmus. Voltak éppen mindkét félmondat ugyanazt fejezi ki, mert hogy megdicsőítettelek téged, ez volt az a munka, amit rám bíztál. Az Isten megdicsőíteni annyit jelent, mint hitelesen bemutatni az ő jellemét. Ugyanez a szakasz beszél arról, hogy ahogy te küldtél engem a világra, én is úgy küldtem őket a világra. Voltak éppen a keresztény ember küldetése, az utolsó adventi üzenetet képviselő ember küldetése ugyanez. Féljétek az Istent, és tükrözzétek vissza a jellemét. Mert a felettünk zajló vizsgálati ítéletben az Isten éppen ezt vizsgálja, hogy mennyire képviseljük hitelesen az Istent azáltal, hogy a körülöttünk lévő embereknek bemutatjuk őt magát. Korábban beszéltünk arról, hogy amikor a bűnök rendezésére sor kerül, akkor a bűnök kategóriájába illethető az a gondolat is, amikor valamit megtehettünk volna, de nem tettünk meg. Ellen White nagyon sokszor beszél arról, ilyen kifejezéssel indítja a mondatait, mi lett volna, és hogyha voltaképpen ez is arra utal, hogy egy keresztény embernek, aki mondjuk nem öl, nem lop, nem hazudik, csak ha az érdekei úgy kívánják, teszem hozzá magam cinikus módján, mert azért erre is van példa, voltaképpen olyan nagyon drasztikus és durva bűnöket nem követünk el. De nagyon sok dolgot tehetnénk, amit nem teszünk. Hogy hogyan lehet az Isten jellemét visszatükrözni? Azt mondja a Korintusbeliekhez írott második levél, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanarra az ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Lehet itt is hiányosság, hogy nem szemléljük az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal annyiszor, és olyan mélységekig, hogy az bennünk egy diadalmas változást véghez vigyem. Amikor az ember a Bibliát úgy átfogóan próbálja tanulmányozni, akkor egyre jobban kirajzolódik előtte az, hogy már régen nem itt kellene tartanunk. Nem kellene az elméleti igazság szintjén vergődnünk, és belső kételyekkel viaskodnunk, hogy bár az íge ezt mondja, én pedig még milyen távol vagyok mindettől. Hogy ezen az úton milyen óriási hiányosságaim vannak. Ugyanebben a szakaszban egy gondolattal ezt megelőzően azt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És hogy magamnak is felvetettem ezt a kérdést, hogy mennyire ismerem én az Istent. És mennyire ismerem én Jézus Krisztust. Itt az ismeret nem arról szól, hogy én a Bibliából tudok idézni ígéket, amelyek a hármasságra vonatkoznak, meg a Krisztus testélételére. Itt a megismerni szó a közösségre utal. Mennyire vagy közösségben az Istennel? Mennyire ismered tapasztalatok alapján Jézus Krisztust? És amikor az egész Biblia arról szól, hogy az Isten Jézus Krisztus szolgálata által akar közelvalóvá lenni, amikor az az őszinte vágya, hogy Krisztus bemutassa őt az embereknek, hogy az emberi szívben a távolságtartás, az elutasítás, az elzárkózás végre megszűnjön, és tudjuk átadni magunkat, egész valónkat mindenestől fogva az Istennek, na akkor el fog indulni valami. Amikor 1985-ben, 84-ben az úgynevezett hitáltali megigazulás üzenetével találkoztam, úgy először mélységeiben, akkor valamit megéreztem és megértettem ebből. Akkor az Isten olyan közelvalóvá lett, hogy például Ellen White-ék írják, hogy Dél Lancasterben, amikor ők hárman képviselték a hitáltai megigazulás üzenetét, akkor az ég a földdel egybeért. Mert az Isten szeretetének, jó akaratának, mentő vágyakozásának szinte a kézzel fogható jelenlétét érzékelték. És úgy gondolom, hogy ott nem csupán prédikációk hangzottak el, amelyek feldolgozták az eddig kevésbé ismert témákat, hanem ott maga az Isten volt jelen. És én magam is sokszor önkritikusan próbálok viszonyulni a magam szolgálatához, hogy vajon egy-egy prédikáció mennyire megy át, mennyire tudja az Istent hitelesen képviselni, megjeleníteni. Mert ez a mi üzenetünk és a mi szolgálatunk lényege. Itt az úrvacsorában is. Az íge lenne hivatott arra, hogy az Isten előtt megnyíljunk. Hogy az Isten kézbe tudja venni a mi sorsunkat, mert mi az abszolút bizalom jegyében a kezébe tesszük. Amikor az Isten gondolataival, olykor bennünket megítélő kijelentéseivel is közösséget tudunk vállalni, akkor elindul valami, mert az Isten jósága megteremtette a bizalmat. És egy gondolatot szeretnék kiemelni ebből a szövegkörnyezetből, hogyan mutatta be Krisztus az atyát. Ugye azt mondja a Fülöp sokszor megfogalmazott kérdésére válaszul, hogy olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem. Aki látott engem, látta az atyát. És azzal a küldetéssel jelent meg Krisztus itt közöttünk, hogy nyilvánvalóvá tegye az Isten jellemét. És ez a gondolat éppen erre utal, hogy annyi ideje köztetek vagyok, és te még mindig nem tudtál megragadni és felfogni semmit abból, aminek a képviseletére én eljöttem. Az önfeláldozó szeretetnek a legnyilvánvalóbb kinyilatkoztatása Krisztus szenvedés történetében található. És lehet, hogy éppen ezért kell úrvacsoráról úrvacsorára nekünk beletekintenünk mindabba, ami Krisztus életében, életének utolsó fázisában történt. Néhány mozzanatot hadd emeljek ki ebből a gondolatmenetből. Azt mondja a tanítványoknak Jézus a Gecsemáné kertben, hogy kiíhatjátok-e poharat, amit nekem kell kiinni. Én még nem gondoltam bele, hát biztos az én hiányosságom, nem is tagadom, hogy milyen pohárról van szó. A Biblia nem sokszor beszél pohárról. Az Isten haragjának, elegyítetlen borának poharáról beszél a Biblia. Ez a kárhozottak tapasztalatával kapcsolatos. És Krisztus ott a Gecsemánéban ezt ízlelte meg. Ki kellett inni ezt a poharat seprejéig. A kárhozottak gyötrelmének teljes súlya nehezedett rá. Az Istentől való elszakadásnak minden belső kétsége és keserűsége. Ki mondja még utolsó segélykiáltásaként, hogy itt az ideje, hogy szétoszoljatok, és engem egyedül hagyjatok, de nem vagyok egyedül, az atya velem van. És ott, ahogy írja Ellen White, a világosság sugarait az Isten kezdte visszavonni tőle. És Krisztus elkezdett vergődni és gyötrődni. Ezek az emberi szavak, ezek vajmi keveset tudnak visszaadni abból a félelemből, abból a kiszolgáltatottságból, a külső sötétséggel való szembesülésből, amit ott a Gecsemánéban Krisztusnak tapasztalnia kellett. Olyan jóleső gondolat az, amikor Ellen White így fogalmaz, hogy ha nem lenne megváltás, illetve hogy van megváltás, ezért van kenyerünk, van vízünk, tudunk felszabadult szívvel nevetni, és ez mind az isteni szeretetnek és megváltásnak köszönhető. Krisztus nem láthatta az atya engesztelő arcát. Krisztusra ráborult a külső sötétség. Az Istentől való elszakadásnak ez a senki által eddig még nem tapasztalt rettegése. És ilyenkor felvetődik bennem a kérdés, hogy vajon nem szeretetre méltó az Isten. Hányszor kísértette meg a sátán azzal, hogy ha Isten fia vagy, akkor tedd ezt, akkor változanak a kövek kenyereké. Krisztus kísértésével, megkísértésével kapcsolatban nagyon sok kétely bukkant fel az utóbbi időben, hogy vajon mennyire volt ő megkísértve hozzánk hasonlóan, és mennyire nem. Én úgy gondolom, hogy Krisztus megkísértésének történetében van egy olyan terület, amit az embernek soha nem kell megtapasztalnia. Krisztus a kenyerekké tudta volna változtatni a köveket. És a saját érdekében nem tett semmit. Amikor azt mondják neki később, ha Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztről. Krisztus a saját érdekében soha nem használta fel a hatalmát, pedig óriási kísértés lehetett, hogy ezeket az embereket, akik itt szinte a sátáni megszállottság szörnyű vergődésében csapkodnak maguk körül, és olyan szavakat mondanak, amelyeket sátán ad a szavukra, hogy az ajkukra, hogy ezeket nem lett volna óriási késztetése félre sodorni. Van egy mozdanat az elfogás történetében, nem tudom, felfigyeltünk-e rá. Megjelenik a Gecsemánébeli küzdelem után, ahol háromszor imádkozik, hogy Uram, ha lehetséges, akkor múljék el tőlem ez a pohár, de mindazáltal legyen meg a te akaratod. És hogy ez mekkora vergődést jelentett, verítékcseppek, vércseppek gyanánt hullottak a földre Krisztus arcáról. Olvastam ilyen orvosi megközelítéseket, és azt mondják az ezzel a kérdéssel foglalkozó kutatók, és később a Krisztus halálával kapcsolatban is elmondják, hogy amikor valaki hihetetlen lelki vergődésnek van kitéve, akkor úgy megnyílnak a pórusok, és vérszivárok belőlük, és amikor a katona láncsát döfött Krisztus oldalába, és ott vér és víz tört elő az ütött seben, ott is a szív megszakadásának, a belső lelki tehertétel súlyának volt ez a következménye. Krisztus nem a kereszt sebei ölték meg, hanem az a belső szenvedés, ami az atyától való elszakadással volt egyenértékű. Visszatérve az elfogás történetére, azt kérdezi Jézus érdekes módon az ember szinte, hogy maga elé képzel, hogy a tanítványokat ilyen szelíd mozdulattal maga mögé terelte, mert nem akarta, hogy ezek az emberek, akik ebből az egészből még valami keveset értenek, hogy nehogy a félelem, meg a rettegés, meg a csőcselék bántalmazása majd megtörje őket. Azt mondja, hogy kit kerestek? Hát a názareti Jézust. És akkor elhangzik egy érdekes mondat. Én vagyok. Ami Bibliánkban van egy kiegészítés, hogy én vagyok az. Ez nem hiteles. Az én vagyok hangzik ott el. Tehát ha azt mondanánk, hogy én vagyok az, akkor ez egy igenlő válasz a feltett kérdésre. De csak annyit mondok, hogy én vagyok, akkor ez a csipkebokornál megnyilatkozó Isten hangja. A vagyok. Én vagyok az, aki a csipkebokornál megnyilatkozott. És ennek eredménye az, hogy a csőcselék és az elfogásra emelt kezek lehanyatlanak, és az egész tömeg visszahőköl. És Júdás is. És amikor ez a pillanatnyi varázslat megszűnik, és úrrá lesznek rajtuk, akkor Péter elkezd hadonászni. És előveszi a kardját, és levágja Málkus fülét. De Jézust ezt megelőzően már megkötözték. És akkor hogyan tudja felvenni a fület? És visszatenni? Hát úgy, hogy isteni hatalmánál fogva lerázta magáról a kötelékeket, annak kifejezéseként, hogy meg tudnám védeni magam tőletek. De én önként adom át magam. Én önként szolgáltatom ki magam. Nem, de kérhetném az atyát, hogy küldjön 12 sereg angyalt. Hát mi lenne itt? És a tanítványok mellé is egy-egy légiót odarendelhetnék, hogy ne essen bántódásuk. És ez ennek a belső vergődésnek az egyik nagyon érdekes és sokat mondó részlete, hogy Krisztus kiszolgáltatta magát. És Pál apostol kijelentésében ez úgy köszön vissza, hogy engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Miközben tudta, hogy a kereszthalál nem csupán egy fizikai szenvedéssel egyenértékű állapot, hanem ott az Istentől való teljes elszakadottság sötétsége jelenik meg. Az a sötétség, ami a keresztet beárnyékolta, egyfajta jelképes kiábrázolása volt annak, hogy Krisztus lelkére miféle teher nehezedik. Hogy meg kellett küzdenie az Istentől való teljes elszakadás borzalmával, és azzal, hogy ha ő itt most vereséget szenved, akkor minden örökre és végérvényesen elveszett. Ilyen parányi kis részletekre is érdemes odafigyelni, hogy Krisztus mintegy 10 körömmel kapaszkodott a hideg földbe, mintha ezzel akarná megakadályozni, hogy az Istentől elszakadjon. Miféle vergődés az ilyen? Miféle rettegés és vergődés ez, amit a Biblia ilyen nagyon egyszerű és keresetlen szavakkal próbál a tudomásunkra hozni? Az egyik így külső szemlélőként, mert ugye hát mi ebben nem részesülünk, külső szemlélőként nekem mindig óriási fájdalmat okoz például arra gondolni, hogy valakinek az arcába sújtanak, és hogy Krisztust is megütötték, és kiszolgáltatta magát. Kiszolgáltatta magát a csúfolódásnak, kiszolgáltatta magát az emberi gyarlóság minden megnyatkozásának, a sátántól feltüzelt emberek szadizmusának, és voltak éppen mindennek. És egy további gondolat is levezethető ebből. Mindig feltesszük a kérdést, hogy ki és mi ölte meg Krisztust. Már úgy a tetlegesség szintjén. Hát a megromlott emberi természet. Nem a farizeusok, mint egy külön kaszt, nem a csőcselék, nem a templomőrség, nem a főpapok kegyetlensége és durva bánásmódja, nem. Az emberi természet. És leegyszerűsítve ez azt a gondolatot hordozza, hogy az Isten idejön közénk, ebben az állapotban akkor semmi másra nem számíthat. A meg nem tért, a meg nem változott emberi természet csak egy dologra képes, az Istent megölni. Mert annyira nem akar tudni az Istenről. És gondoljátok csak el, hogy az Isten milyen óriási helyzeti hátránnyal indul, amikor az ilyen végletesen megromlott emberi szívben, amelyik a hitetlenségről, a bizalmatlanságról tesz tanúbizonyságot, az ő szeretete által bizalmat ébreszen. És az Isten mindent megpróbált. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, és vele együtt kész mindent odaadni nékünk és értünk, akkor mit mondjunk ezekre? Hát ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, mondja Pál is. Tehát tulajdon fiának nem kedvezett. Azt írja Ellen White, hogy Isten együtt szenvedett a fiával. És az atyának legalább akkora szenvedésbe került, mint a fiúnak, hogy látta a gyermekét vergődni, látta a hozzá legközelebb állót ilyen iszonyatos vergődéseken és szenvedéseken keresztül menni. Melyik anya az köztetek, aki nem tud és nem akar együtt szenvedni a gyermekével? Vagy amikor a gyermeket bántják, akkor mennyire közömbös ez számunkra? Ilyenkor ott vagyunk, és rögtön azt mondjuk, hogy inkább engem. És gondolom, hogy az atyának is ilyen jellegű szenvedést okozott Krisztus szenvedése. A megváltási tervet én úgy próbálnám leegyszerűsíteni egyetlen gondolati egységre, hogy az Isten és Krisztus, amikor a megváltási tervet megalkották a békesség tanácsában, akkor ezt egyetlen céllal tették. És ez Krisztus küldetésének a kettősségében jelenik meg. Azért jött ide Krisztus, hogy megjelenítse az Isten nevét, hogy megdicsőítse őt, azaz bemutassa hitelesen, hogy milyen az Isten. És amikor a kereszthalált vállalta, akkor ugyanezt tette. Akkor az önzetlen szeretet, az önfeláldozó önzetlen szeretet megnyilatkozása megint csak az Isten jelleméről tesz tanúbizonyságot. És hogyha ez nem gyógyít, akkor mi gyógyítana? Az úrvacsora szereztetés ígeiben van egy nagyon különös mondat. Hatástalanná tettétek a Krisztust. És ezért át kellene gondolni, hogy számunkra mit jelent az úrvacsora. Egy negyedévenként ismétlődő szokásos szertartást, vagy pedig az Isten szeretetével és jó akaratával való találkozást, amikor Krisztus áldozatára azért emlékezünk, hogy valós fogalmat alkothassunk az Isten gyógyító szeretetéről, és ezt a szeretetet befogadjuk, hogy végre formáljon bennünket, hogy átalakítson. Ha el tudjuk fogadni a Szentírásnak azt a kijelentését, amit az előbbiekben is idéztem, hogy ahogy az Atya küldött engem a világra, én is úgy küldtelek titeket a világra, ami azt jelenti, hogy a mi küldetésünk nem több és nem kevesebb, mint visszatükrözni az Isten szeretete által gyógyuló ember, vagy gyógyult emberek, visszatükrözzük az Isten jellemét. És én úgy gondolom, hogy egy úrvacsorában, amikor a bocsánatkérésnek is helye van, és a dolgokkal való szembesülésnek, akkor a szívünk legmélyéből bocsánatot kellene kérni azért, hogy eddig nem mutattuk be hitelesen egymással való közösségünkben, kapcsolatunkban sem az Isten jellemét. Hogy aki látott minket, az az Atyáról inkább hamis fogalmakat alkothat, és nem valóságosakat. Ezt tudom, hogy nagyon leegyszerűsített dolog, ennél sokkal mélyebb és sokkal átfogóbb ez, de gondoljunk bele abba, hogy akkor Ellen White azt mondja, hogy mi lehetett volna, hol tarthatnánk. 1985-ben az Isten egészen közel jött hozzánk, és megmutatta, hogy mit jelent az Isten jóságával szembesülni, és ennek milyen eredménye lehet, milyen következménye. Megtorpant. Megtorpant az a lendület, és megint csak, nem akarom itt az állapotokat minősíteni, megint egészen más irányt vettünk. És úgy gondolom, hogy minden egyes alkalom az Isten részéről egy felkínált lehetőség. Találkozol az én szeretetemmel egészen kézzelfogható módon, amikor oda járul eléd a másik testvér, és engem képviselve kezdi mosni a lábadat, és megtörlenni a kendővel. Ez az Isten hazahívó és hazafogadó szeretetének, bűnbocsátó kegyelmének a szimbóluma. És ezért elég nehéz arra gondolni, ami egy-egy lábmosás kapcsán amúgy történik. Nincsen áhítat, nincsen csend, hanem úgy folynak a dolgok, miközben mi magunk sem tudjuk igazán beleélni magunkat abba, ami történik. Az az úrvacsorának legalább olyan szent és szerves része, mint az összes többi. Amikor valakit keresztségre készítek, akkor a lelkére kötöm, hogy történjen bármi körülötte, koncentráljon arra, ami vele történni fog a keresztségben. És lehet körülötte zaj és beszélgetés, és ki tudja még mi minden, ne engedje magát kizökkenteni ebből az állapotból. És az úrvacsorával kapcsolatban is szeretném ezt kérni. Egy intim találkozásra kerül sor a lábmosásnál. Mi és Krisztus. És ha megmos, akkor közösségünk lesz vele. A megmosás nem csupán annyit jelent, hogy lemossa a lábunkat, hanem azt jelenti, hogy elfogadjuk a felkínált közösséget. És ettől kezdetét veheti valami új, valami diadalmas. A régiek elmúlnak, és újjá lesz minden, mert belépett az életünkbe a szövetséges társunk. És ha segítségülvük az ő nevét, és belé kapaszkodunk, akkor mindenre van erőnk. És az úrvacsora ezt kínálja. Ami ennél kevesebb, az nem az. És én szívből kívánom, testvéreim, hogy úgy gondolkodjunk el mindarról, ami most elhangzott, mintha személyesen velünk történne. Pál így fogalmaz, az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. Ez legyen mindannyiunk jelszava, de több a jelszónál, ez legyen a hitvallásunk. Az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. És ha belegondolunk abba, hogy az úrvacsora szereztetési ígéi között ott van, hogy én vagyok az Úr és a Mester, és én az Istentől jövök, és az Istenhez megyek, és ebben a minőségben akarom megmosni a ti lábaitokat, akkor biztos, hogy valami megváltozik, valami új veszi a kezdetét. És akkor azt mondjuk majd, hogy én ti közületek tesz szerint senkit nem ismerek. Mert a régiek elmúltak, és újjá lett minden. A Jóisten adja ezt mindannyiunknak. Amen. Kedves testvérem, a lábmosás ígéit olvasom, szíveskedjetek fennállva hallgatni. A húsvét ünnepe előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy az Istentől jött és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Aztán vizet öltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtölteni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek ki, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mostatok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte, ha tudjátok ezeket. Boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. a Jóisten költöztesse mindannyiunk szívébe azt a boldogságot, amit az ige megfogalmaz. Foglaljunk helyet, és kérném a diakonus testvéreket, hogy szíveskedjenek a szolgálatukat megkezdeni. A sokszor idézett ígét olvasom Jobb könyvéből. Így hangzik. Ha megtérsz a mindenhatóhoz, megépítetel, és a dánokságot távol űzöd a te sátorodtól. Vesd a porcba a nemes értet, és a patakok kavicsába az oféri aranyat. És akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Bizony akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat Istenhez emeled. Hozzá könyörögsz, és meghallgat téged, és lefizeted fogadásaidat. Miért valamit elgondolsz, sikerül az néked, és a te utaidon világosság fénylik. Ézsaiás könyvének 53. fejezetéből olvasok. Ki itt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Mindnyájan, mint jók eltévejettünk, ki az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette. Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál kigondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népen bűnért lett rajta vereség. És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és ánokság sem találtatott szájában. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha ön lelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli.
Olvasom a kenyér szereztetési igéjét, kérem a gyülekezet szíveskedjék felállni. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előttökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti éretik, megtöretik, ezt cselekedjétek. Az én emlékezetemre. Aki teheti, hajtsa meg térdet az imádsághoz.
Mennyei Atyánk, örökkévaló Istenünk, szívünk mélyéből mondunk hálát azért a hatalmas áldozatért, amelyet az ember megváltásáért hoztál. Köszönjük, hogy örök időknek előtte te úgy gondoltad, és úgy gondoltátok el az Úr Jézus Krisztussal és a Szentlélekkel. Ha az ember a bűn útjára tér, ha szembefordul, te veled, mint az örökké valóság atyával és az ő megváltójával, akkor te nem hagyod az embert magára, nem hagyod a bűn fogságában, hanem a te egyetlen egyedet, a te szerelmes fiadat, azt elküldöd erre a földre, hogy megkeresse azt, ami elveszett. Mi elveszítettük mindannyian a te dicsőségedet, mi szűkölködünk ma is a te dicsőséged nélkül. A te jellemed nem látható, nem sugárzik vissza, és ezért könyörülj rajtunk. Bocsáss meg vétkeinket, amelyel napról napra, de éveink során megszomorítunk, és megszomorítunk újból és újból tégedet. Mi vágyakozunk, mi szeretnénk az Úr Jézus Krisztus jellemét visszatükrözni. Szeretnénk úgy élni, úgy gondolkodni, úgy járni, ahogy ő bemutatta nékünk. És újból a mi életünkkel megsebzünk téged. Újból fájdalmat és szomorúságot okozunk néked. De Urunk, a te áldozatod, a te értünk hozott megtört tested, az legyen számunkra elégséges. Add, hogy naponta éljünk a megtört kenyérrel, amely az ígét jelképezi, amely jobbá tehetni a mi életünket, amely megváltoztatna a mi gondolkodásunkat, amely a te ígéd által szívünkbe vési az örök törvényt, a szeretet törvényét, hogy mi szeressük egymást, és szeressünk tégedet, azt a megváltót, aki megalázta magát, aki szolgai formát vett fel, és eljött, hogy életét adja az övéiért. Köszönjük, drága megváltónk, mi nekünk életünk lehet te benned. És arra kérünk, hogy most, amikor ott vagy az Atya szín előtt, amikor mi te hozzád fohászkodunk, egyéni és mindannyiunk bűneért, te tekints kegyelmesen a népedre. Te emlékezz meg a te szövetségedről, és bocsáss meg mindannyiunk bűnét, és fogadj vissza bennünket, mint gyermekeidet, mint fiaidat és leányaidat. Tisztíts meg bennünket, és tégy készségessé bennünket a veled való szövetségkötésre. Köszönjük, Urunk, hogy te mindig vársz. Köszönjük, hogy türelmed nem fogy el. És köszönjük, hogy ez a szeretet még mindig számunkra a kegyelmet hirdeti. Ó, halld meg imánkat, drága megváltónk, a te áldozatodért. Amen. Miután az Úr Jézus Krisztus hálát mondott a kenyérért, megtörte azt, mi is ezt fogjuk tenni a gyülekezet előtt, addig a gyülekezet foglaljon helyet.
A kenyérben részesülni kívánnak, szíveskedjenek fel. Az üdvözítő ezekkel a szabadban nyújtotta a kenyeret. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti életetek megtöretik.
Olvasom a pohár szereztetési igéjét, kérem a gyülekezet szíveskedjék felállni. És vévén a poharat és hálákat adván adázoknak, ezt mondván, higgyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újra iszom azt veletek az én atyámnak országában. Akik tudunk, hajtsunk térdet és mondjunk hálát a pohárért.
Felséges isteni gondviselő jó atyánk, Jézus nevében jövünk eléd, abban a tudatban, hogy te az ő rávaló tekintettel meghallgatsz minket, mert szeretsz, mert szerettél a világ létele előtt, és olyan tervet fektettél le Jézussal, fiaddal együtt, amely a mi értelmünket messze-messze meghaladja. Látjuk azt, hogy a te ígéd olyan bőségesen tárja elénk azokat a bizonyságokat, melyek a te drága igazságodat bemutatják. Bemutatják azt is, hogy mindenkorban olyan messze távolodtunk el tőled. Azért mondhatjuk el, mert hiszen mi is olyan állapotban vagyunk, mint azok, akik előttünk voltak, a mi atyáink. Hiszen mi is olyan keveset ismerünk, és olyan kevésbé értünk téged. Mondottad is, hogy mikor eljössz majd, vagy találsz-e hitet ezen a földön. Pedig az az örök élet, hogy megismerjünk téged, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És segíts nékünk, hogy ez az alkalom is arra tanítson minket, hogy ne csak negyedévről negyedévre ide járuljunk, és a mi szokásos bűneinket hozzuk eléd, hanem segíts, hogy már kutatni kelljen a mi elménkbe, a mi szívünkbe, hogy van-e még bennünk valami hiányosság, valami hiba, amit nem rendeztünk el veled, mert hiszen el kell jutnunk erre az állapotra a te eljöveted előtt. Kérjünk, hogy mielőbb cselekedd meg ezt velünk, mert ezt csak te tudod megtenni egyedül. Mindazonáltal köszönjük, hogy ma is elénk járulsz, hozzánk jössz, megmostál minket, és most a te megtört testedet és a te kiontott véredet jelképező jegyeket magunkhoz vehettük, és kérünk, segíts nékünk, hogyha a hitünk gyenge is, de van a te ígédben példa arra, hogy aki elismerte hite gyengeségét, te azt is megáldottad, azt is részesítetted a te szeretetedbe, kegyelmedbe. Ezért ebben bízva terjesszük elénk a mi kéréseinket, hogy áldj meg minket és segíts, hogy a mi további útunk az sokkal inkább feléd közelítsen, sokkal inkább őszinte, tiszta szívből származó gyakorlati cselekedetek legyenek, amit ne ítéljünk meg pozitívan, hanem majd te mondhass el rólunk. Köszönjük, hogy velünk vagy minden napon, köszönjük, hogy megígérted, hogy a világ végezetéig velünk leszel, és kérünk, segíts, hogy ne legyünk méltatlanunk erre a kegyelemre. Hallgass meg imánkat, Urunk, a Jézus nevében. Amen.
A pohárban részesülni kívánnak, azok szíveskedjenek álva maradni. Az üdvözlőt ezekkel a szavakkal nyitotta a poharat. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnök megbocsánatára.
Miután az Úr Jézus Krisztus az ő tanítványaival elfogyasztotta az utolsó vacsorát, azt olvassuk az Isten ígéjében, hogy dicséretet énekelve kimentek az olajfák hegyére. Méltó a megöletett bárány, hogy vérén megváltott népe is dicséretet énekeljen az ő szent nevének. Az ötös számú ének 7. és 8. versét énekelje a gyülekezet.
Nyitva már a fényes menny, minden benned bízol innen, véled élünk majd ott fenn, égi atyánk örökében, visszajöttök.
Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.